Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgató főorvosa, az Inforádió arénájának vendége. Az ön meglátása szerint az egészségügyel foglalkozó döntéshozói szint az látja már azt, amit az egészségügyben dolgozók nyilván minden nap éreznek, hogy mi a probléma és merre van az előre?
Látja. Abszolút egyértelmű. Egyértelmű. Tehát az államtitkár az egy nagyon komoly információs bázison ül, és egyébként is egy olyan attitűddel áll hozzá, hogy igényli az információkat. Tehát én őt egy ígéretes személynek látom abból a szempontból, hogy ha összehasonlítjuk az ő személyes fejlődését ebben a pozícióban, rendkívül komolyan megy előre lépésről lépésre itt a megismerésben. Nagy kérdés, hogy az irányító apparátus hogyan tud felnőni még a feladathoz, ott rengeteg átszervezés, ugye gondoljon csak arra, hogy ez az intézményrendszer átalakítás milyen mélyen érintette az egészségügyet. Hát ugye azt is fel kell dolgozni. Nagyon, ugye a humán erőforrás probléma az nem csak a kórházakban van jelen, hanem az egészségügyi irányító apparátusban, a kormányban is. Tehát humán erőforrást kell teremteni, elő kell állítani azokat a szakembereket, akik az államtitkárságon és az intézményrendszerben nemzetközi szinten tudnak teljesíteni. Ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát olyan közfeladatról beszélünk, ahol nem elég a szakirányi professzionális tudás, hanem a közfeladat iránt való elkötelezettséget is ugye tetten kell érni, tehát ez egy fontos.
De ez állítható, hogy az egészségügyben dolgozók többsége várja az egészségügy rendbetételét, mert az egészségügyel kapcsolatban mindig szokták mondani, hogy annyira ellentétes érdekek ütköznek benne, hogy nem lehet benne egy helyes irányt mindenkinek tetsző irányt jelölni.
Várja. Oké, a válasz az, hogy várja. Vannak mesterségesen szított ellentétek, amik fogalmas nincs kinek az érdeke, de lehet spekulálni rajta, hogy itt ott kinek az érdeke, hogy ez vagy az, miért utálja azt, vagy azt. Tehát ilyenek vannak, hát ez mindenütt az élet minden területén van. Amit én komoly kérdésnek látok, az a házi orvosi, tehát az alapellátás megerősítése, amiben látom azt, hogy az irány nem rossz, de valamilyen módon egy átfogó konszenzusra kellene törekedni a házi orvosokkal és a házi gyermekorvosokkal. Ez két alapvető területet ölel fel. Az egyik a feladatrendszer, tehát mi az a szakmai feladatrendszer, amit a házi orvos számára mint alapellátás definiálni kell. Ez egy folyamatos munka. Ezen mindenki dolgozik. A házi orvosok maguk igyekeznek definiálni magukat. A kormányzat, tehát az államtitkárság igyekszik folyamatosan kvázi a feladatrendszert átalakítani. Van egy szükséges adatkezelési javítási folyamat, amin akár teszik, akár nem a házi orvosoknak át kell esni, pláne most, hogy az európai adatbiztonsági szabályok ilyen szigorúbbá váltak. Tehát rendkívül fontos, hogy hogyan kezelik a házi orvosok a digitális információs rendszereket, hogyan táplálják be az adatokat, hogyan nyernek le adatokat, és hogyan kommunikálnak a betegekkel. Tehát ugye ez egy abszolút komoly újragondolását igényli a házi orvosi feladatoknak. Ma úgy néz ki ez a házi orvosi tevékenység, mint egy toldozott-foldozott kabát, ami ugye működik, mert ott van megvéd a hidegtől, de annyi folt van rajta, meg annyi ez meg az, hogy már ide lenne egy rendes új kabátot összerakni.
De akkor az új kabátban a házi orvos az egyfajta kapuőr lenne, hogy amit tud, meggyógyít, amit
igen.
Nem, csak azt küld tovább?
Pontosan. Tehát a házi orvosnak vannak, el kell fogadni, hogy vannak bürokratikus adminisztratív feladatok, amiket neki el kell végezni. De ezt körbe kellene rakni technológiával, személyzettel, amit ma a jelenlegi finanszírozási szinten a házi orvos nem tud megvenni.
Mert nincs pénze kifizetni az adminisztrátort, meg a gépet.
Meg hozzáértő technológiákat megvenni, érti? Tehát ezeket programszerűen el kell kezdeni csinálni. Tehát meg kell teremteni a munkakörnyezetet. Meg kell teremteni azt az emeltebb szín, én nem tudom mennyi pénz kell ide. De ezt meg kell vizsgálni, és össze kell rakni, hogy mennyi az a pénz, amivel ez a tevékenység magas szinten végezhető. És aztán be kell kapcsolni a házi orvosokat abba a szakorvosi ellátórendszerbe, ami most is ott benne vannak, csak ugye meg kell nézni, hogy mik azok a sebek, amiktől ez a kapcsolat vérzik.
Tehát elvileg működhet, mert mondják, mert e-receptrendszer van, mindenki látja, hogy mit írt föl az előző orvos, milyen beavatkozás, milyen labor volt. elvileg működhet.
De, bocsánat, ez csak egy metodika, de ugye a folyamatoknak a szervezettségében kell tovább törekedni a tökéletesítésre, hiszen a beteg utaknak az ismerete nagyon fontos. Tehát minden házi orvos a saját betegeinek a referálási útjait ugye megteremti magának, vagy becsatlakozik a meglévő beteg irányítási rendszerekbe. De nagyon-nagyon lényeges, hogy a fogadó oldalon, tehát a szakorvosi struktúrák, a járóbeteg oldal, a kórház oldal, hogyan fogadja be ezt a rendszert. Tehát ezt a kapcsolatot vizsgálnám én most nagyon. Úgyhogy a házi orvosokat folyamatosan tesztelném, hallgatnám a véleményüket. A regionális különbségek óriásiak. Tehát az egyes régiókban a házi orvos lehetőségei között óriási a különbség. Tehát nagyon komolyan vizsgálnám ezt, milyen lehetőségei vannak a házi orvosnak a minőségi gyógyításra.
Elfogadná a társadalom? Vajon, hogyha azt mondanák az embereknek, hogy ezzel a problémával Béla bácsi, Manci néni, ne menjen tovább, ezt én meg tudom így gyógyítani. Az emberek olyanok, hogy a legkisebb problémáikkal is a legmagasabb szintre akarnak menni.
Hát nézze, ha a házi orvos személyisége hiteles, akkor az a házi, megint csak azt mondom, hogy rengeteg példát tudok, kiváló házi orvosokat ismerek, akik nemzetközi szinten űzik ezt az ilyen general practitioner, tehát azt a mesterséget, ami egy ilyen 2-3 ezres közösségnek az ellátásához kell. Miért csinálják ezt? Motiváltak, megteremtik maguknak a környezetet, alternatív forrásokat is csinálnak maguknak, de ezek az emberek kevesen vannak. Az állam dolga lenne a forrásellátás, tehát hogy ne kelljen mellé még elmenni ide-oda-amoda pénzt behazalapátolni a vállalkozásba, hanem azt megcsinálni, hogy az állam struktúráltan fizesse azt a pénzt, amiből ezt a magas szintű tevékenységet el lehet végezni.
Ha a házi orvos a lehető legtöbb ember gyógyítja meg, ha működik a rendszer, tehát többet, mint most, akkor minek ennyi kórház? Kell majd ennyi kórház a végén?
Hát ezt ma Magyarországon senki nem tudja megmondani, hogy mennyi kórház kell. Éppen ezért, mert a valós ellátási igényeket azért nem ismerjük, mert ez egy sok-sok-sok tényezővel torzított szituáció. Ezt többek között éppen a betegutak analízise és a különféle professzionális, tehát különféle orvos szakmák által kidolgozott protokollok következetes használata mutatná meg, hogy hány fekvőbeteg ellátóra van szükség egy adott régióban. Ezt nem tudjuk már megmondani. Tehát ebben a pillanatban kényszerűségből tartjuk ezeket a nagy kórházakat, és ezt a sok kórházat hiába próbálnak, sokan vitatkoznak, hogy ezt vagy ezt a kórházat be kell zárni, vagy nem kell zárni. Ki tudja azt megmondani?
Egy orvos sem tudja megmondani? Hát megnézi, hogy milyen műtét típusból, milyen teljesítménnyel, évi hányat csinálnak ott, milyen számok.
És ez milyen nem érdekeltsége van ebben egy orvosnak, aki ezt dolgozik mondjuk egy kis járási
kórházban? Hát aki ott dolgozik, annak neki semmi.
Hát ez az ellátórendszer adatainak az analízise alapján lehetne oda eljutni, hogy lehetne racionalizálni ezt. De aztán itt megint beleszól majd a politika.
De most akkor már állami fenntartásunk a kórházak, igen. Az önkormányzatok tűzzel vassal.
Könnyebben bele lehet szólni.
Most már könnyebben.
Persze.
Egy nagy befektetőnek adta el a Budai Egészségközpontot, hogy vágjunk a közepébe egy beszélgetés második felében. A profil marad vagy változik?
Hát ő ugye nem az egészet adtam el, hanem csak 60%-ot. Tehát én megtartottam 40%-át, és ez a nagy befektető respektálja a cégnek a fejlődését, a filozófiáját, az, hogy ezen a cégen belül benne van a közfinanszírozott tevékenység, a gerincvészeti központ, és ugyanakkor egy nagyon nagy évű prevenciós aktivitás mellett ott van egy magárendelői konglomerátum. A befektető számára kulcskérdés volt, hogy mennyire tudjuk javítani a közfinanszírozott tevékenységet, kerestük azokat a... Ugye én mindig azzal dicsekszem, hogy kvázi optimális környezetet adunk a közfinanszírozott gerincbetegeknek, de hát ezen is lehet javítani komolyan. Csak egy példát hagy mondjak. Jelenleg a kórházépületünk 4 szintjén van 6 műtőn kell helyezve, amivel 1 műtő nem működik. Tehát az 5 működő műtőnk 3 szinten van. Hát ez üzemgazdaságilag ráfizetéses, nehéz, stb. Tehát amikor én fejlesztésekben gondolkodtam, akkor például egy teljes reorganizációban is gondolkodtam, hogy hogyan lehetne például ezt a környezetet üzemgazdaságilag optimalizálni. És ugye ez a nagy befektető 2 dologban két dolog volt az, amire rámozott. Egyrészt a szakmai kiválóság, mert most, hogy legyek nagyképű, de a cégünk kétségkívül bizonyítja hosszú évek óta, hogy a gerincgyógyászatban is hát sztenderdeket nem csak követ, hanem alakít nemzetközi méretekben is. A másik pedig az egyéb területeken is a magyar társadalomban nagyon respektált helyet foglal el.
Igen, nagy befektető az Csányi Sándor.
Igen.
Nem titok, megírta a sajtó.
A Csányi családnak a cége. Igen. Uh-huh. Hát Csányi úr és Csányi úr régóta elkötelezett a magyar egészségügy felé számtalan juttatást, adományt, támogatást ad mindenféle struktúráknak. Ő nagyon érzékenyen foglalkozik a szociális és egészségügyi témákkal. Én ismerem őt több évtizede. Nagyon jól látom az ő egyéniségének az alakulását. Ismerem a gondolatait. Nagyon régóta közeli barátok vagyunk, és megbeszéljük ezeket ütköztetjük a véleményüket.
De mit látnak közösen akkor ezek szerint?
Igen.
Jövős szakmának a magyar egészségügyben, amit mindenki csak szídni szokott, hogy itt elfolyik a pénz, ezt állandóan konszolidálni kell. Csányi Sándor egy üzletember, ön is tulajdonképpen.
Persze.
Mit látnak ebben jövőt?
Hát tessék megnézni a nyilvános számainkat. A Budai Egészségközpont az elmúlt 10 évben minden évben nyereséges volt. Tehát magyarul mi nyereségessé tudtuk tenni a vállalkozás egészét. 5 éve már az OEP, tehát a közfinanszírozott tevékenységünk is pozitív nulladós. Előtte én finanszíroztam, a magánoldalon szerzett profitból finanszíroztam a közfinanszírozási deficitet, mert nekem nem adott az állam annyi konszolidációt, mindig kis morzsákat kaptunk, de nem kaptunk ilyen konszolidációs pénzeket, csak szerény összegeket kaptunk. Ellenben a cégnek a gazdálkodási adatai ugye évről évre szépen javultak, rendkívül letisztult gazdálkodásunk van, transzparens, minden adó, minden jogi, mindennek megfelelünk, minket folyamatosan világított mindenféle hivatal, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az általunk kidolgozott ilyen vállalatgazdálkodási technológiákat átveszik hivatalok is. Például a mi controlling számaink egy-egy betegség ellátásában nemzetközi sztenderdek alapján alakulnak ki, és a magyar költségszintet speciálisan beárgyák. Egy csomó gerincműtétet a mi költségszintünk alapján finanszíroz az OEP, ami országosan a gerincgyógyászatnak egy nagyon nagy stabilitást ad. Pontosan ez az a folyamat, amire a Csányi a bonitás, tehát az apparátus komolyan rámozdult, ez a transzparencia, és az, hogy belátható az, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyekbe ha investálunk, akkor ott távlatokban komoly nyereséget realizálhatunk. Ilyen például a magánegészségügyi járóbeteg oldala és a fekvőbeteg oldala, azon belül is a különféle speciális ellátások. Tehát a speciális ellátások alatt értem azt, amihez ma a magyar közfinanszírozott területeken rossz a hozzáférhetőség, vagy kevés az ellátó. A másik pedig azok a nemzetközi szinten hát, hogy úgy mondjam, lukratív tevékenységek, amiért hozzánk külföldi betegek jönnek.
Ez a gerincgyógyászat?
Ez a gerincgyógyászat. Ugye nekünk privát gerincműtétünk, magyar beteg nincs, mert az OEP ezt lefinanszírozza. Ellenben nemzetközi porondról mi hozunk át. Hozunk Magyarországra gerincdaganatos betegeket, egyre több a degeneratív műtét is, külföldi műtét nálunk, aminek az az oka, hogy jó a pozíciónk a nemzetközi gerincgyógyászati munkamegosztásban.
Ebből a lukratív asztalkánkakból fogja finanszírozni a kevésbé termelőképeseket?
Vagy a kevésbé termelőképeseket éppen a módszertannal tudjuk. Tehát mondjuk itt a közfinanszírozatról beszélünk. Tehát, hogy egy adott HBC 10 forint, és ott mondjuk 11 forint a költségszint, akkor azt az 1 forintot valahonnan elő kell teremteni. Mi ezt eddig is előteremtettük, csak egy példa, nálunk nem annyi a például a reggeli ebéd vacsora, tehát az élelmezésre szánt pénzek, azok pont a duplája, mint a többi magyar kórházban, mert tudatosan azt mondtuk, hogy a beteg számára fontos, hogy az élelmezés jó legyen, ezért arra tettünk többletpénzt. Ugye? Na most a befektető azt látta, hogy itt van egy jól látható transzparens gazdálkodás és átfogó terület. Mi a magyar tudja, vannak ezek a kimazsalázások, hogy a magánba olyat visznek el, ami biztos kerül. Nem. Mi azt mondtuk, ez az én filozófiám, hogy a gerincgyógyászatot úgy, ahogy van, egyben csináljuk. Tehát a legdurvább esetektől a legnagyobb kvázi költségigényűekig is mindent bevállalunk. Csak egy példát, hogy mondjak, az OEP-nek, vagy a NAEC-nek a költségvetésénekből a komplex gerincműtétek, tehát amik a legnagyobbak, legtöbb a szövődmény, legtöbb, abban kb. 70%-át mit csináljuk az országban. És tehát ez egy óriási közszolgálat. Na most a befektető pontosan erre a minőségre mozdult elsősorban, és azt mondta, hogy ami ki van körülötte építve, ebben ő jövőt lát. És ezt a fajta szolgáltatási struktúrát promotálja, és ez az, amire ő rámozdult.
Sportorvoslás lesz, mert ön az MLS Orvosi Bizottságának elnöke.
Igen.
7 éve? 7 éve?
Igen, igen.
Sportorvoslásra rámennek?
Hát nézd, nálunk 3 éves struktúrálunk van egy ilyen. 3 éve indítottuk el azt a sportegészségügyi vonalat, ami nálunk egy komoly professzionális alapokat.
De az jelent. Hol kezdődik? A dietetikusnál, a pszichológusnál?
Persze. Dietetik, tehát ugye a sport, tehát a sportoló egészségügyi szükségletei kezdődnek a szűrővizsgálatokkal. Tehát a sportoló biztonsága megköveteli, hogy ismerjük azt, és ő saját maga ismerje. Egy gyermeknél pedig a szülők számára a biztonság rendkívül fontos. Tehát azért hozzák a gyermekeket hozzánk, a szülők, akik elviszik a gyereküket valamilyen sportra, hogy biztos, hogy ez a gyerek egészség nem lesz kára abból, hogy elmegy az élsport felé. Tehát nálunk ugye ez magánfinanszírozott. Tehát hozzánk kell hozzá egy szülő a 12 éves gyermekét, aki éppen remek eredményeket ér el úszásban, és most jön el az az időszak, hogy elkezdenék terelni, akkor a szülő részéről jogos a kívánság, hogy tudja, hogy a gyerek milyen állapotban van. Ezek a szűrővizsgálatok struktúráltak, nagyon össze vannak rakva, nagyon precízek, nemzetközi evidenciákon alapozódnak. Nálunk ez egy jövedelmező tevékenység. Ugyanez felnőtt korban is megvan, tehát a felnőttkori szűrővizsgálataink, akár egy 50 éves ember is eljön hozzánk azért, hogy elkezdett egy olyan szabadidősportot, hogy fél, hogy nehogy infarktus, ami ez meg az. Tehát érti, ezt hívjuk globálisan a sport tevékenységgel összefüggő egészségügyi szűrővizsgálatoknak. Ez az egyik fele a történetek. A másik fele a sérült ellátás, vagy a sport kapcsán keletkező betegségeknek a kezelése. A sérült ellátásnál nagyon fontos, hogy időben történjen, magas szintű diagnosztikával történjen, megfelelő beavatkozásokkal, ortopéd-traumatológiai műtétekkel, és aztán kiváló rehabilitáció kell hozzá. Ezt mi megint csak nyújtjuk. A nálunk dolgozó sportsebészek azok nemzetközi kaliberek.
De azt lehet mondani, hogy juniortól a masters kategóriáig gyakorlatilag teljes ellátást tudnak nyújtani sportorvoslásban?
Így van.
Mindenkinek?
Így van. Szeptember 1-én nyitunk egy teljesen új egységet, amit most novemberben kezdtem kialakítani, és most fejeztük be a kiart, csak azért nem nyitottuk meg most augusztus 1-én, mert ugye a nyári hónapok miatt szeptember 1-ére halasztottuk a nyitást. Ez az egység 9 rendelővel mindenre alkalmas, amit a modern sportorvoslás kínál.
Ez magyarországi sportolók el fogják tudni tartani, vagy kinyitják a környező országokat?
Hát kinyitnánk, ha éppen lenne rá igény, de hát meg kell, hogy mondjam, hogy már Szlovákiából sem nagyon jönne ide egy sportról, hiszen Szlovákiában ezek rendelkezésre állnak évek óta. Tehát itt magánba. Tehát ugye ma minket, én nagyon lekopogom minket, ez a fajta magánorvoslás, ez a magán sportegészségügy, ez nagyon szépen jövedelmez, tehát ez egy komoly árbevétel. De nem ez a döntő faktora a cég. A cégen belül ez egy jó árbevétel, de egy magas színvonalú termék, aminek a prevenciós vonulatát megint csak továbbfejlesztjük, és ma már arra is van piaci kereslet, hogy prevenciós célzatból jönnek tanácsadásra emberek, akik családilag, mondjuk a gyermekük kapcsán biztosan, de saját magukat illetően is biztonságra törekednek.
Hol lövik be a határt a sportorvoslásban a legális teljesítményfokozás, meg a nem legális teljesítményfokozás között, amikor nagyon felelős sportvezető mondta, hogy a sportorvosnak az a dolga, hogy elvigye a versenyzőt a falig. pont addig. Mert mindenki más a világon a falig viszi.
Hát nézze, amikor az élsportban ilyen rendkívüli összegeket mozgatnak, akkor biztos, hogy nagyon sokan nem csak a falig mennek át, hanem átdugják a fejüket a fal túloldalára. És az, hogy ez hol van a határ, az elsősorban a magától, a sportolótól függ, hogy hajlandó ezt morálisan meglépni.
De az orvos hajlandó lenne morálisan meglépni?
A másik pedig az orvos, mert tudunk olyan gazemberekről, akik orvosi diplomával adagolják a durva szereket, nem Magyarországon, de például a nemzetközi sajtó portugál, nem akarok mondani országokat, de a nemzetközi sajtó újra meg újra buktat le ilyen sarlatánokat.
Meddig vihetik el?
Határa csillagos.
Önök meddig vihetik el?
Ja, mi? Uh-huh. Ja, hát mi biztos...
csinálnak, amikor azt mondja egy szülő, hogy ennyi hiányzik ahhoz, hogy ő legyen a legjobb? Professzor úr, vigyék oda, hogy ő legyen a legjobb.
Akkor a pszichológusaink veszik kézbe a gyereket. Szóval a pszichológia az, ugye, amikor az egészségről beszélünk, annak van testi, meg mentális oldala. És a mentális oldal ugyanolyan fontos, mint a szomatikus, tehát a testi oldal. Tehát mi nálunk kizárt dolognak tartom, hogy valaha is előfordulhasson, hogy a mi intézményeinkben, most a Budai Egészségközpontról beszélek, bármiféle olyan teljesítménynövelésre irányuló törekvés helyet kapjon, ami nem legális.
És új területeket felvesznek a befektetés
folyamatosan
után?
Folyamatosan. Ja, most a befektető. Hát ugye a befektető elsősorban a saját fejlesztéseinket fogadta. Tehát nekünk volt egy fejlesztési tervünk, amikre szerződött a velünk a befektető. Tehát ők ezt a meglevő terveinket támogatják, illetve folyamatosan kutatjuk a tovább lépés és a szolgáltatási spektrum bővítésének a lehetőségeit. Ebben teljes az egyetértés köztünk, tehát a Csányi család és én közöttem. Igazából talán ők inkább egy picit türelmetlenek, szóval az én általam szabott tempó az egy evolúció. Tudját, Magyarországon nagyon-nagyon lassú lépéseken lehet menni, hogy biztonságban történjen minden. És hát ugye azt látom, hogy van egy nagyon egészséges türelmetlenség a befektetői oldalon, hogy meddig és hogy lehet. Nem a profit, hanem a szolgáltatás színvonal. Én mindig elmondom az angol gyepet, ugye, hogy az angol gyepet öntözni kell, csak hát 400 évig. Vagy a nagy klinikák, például a Mayo klinika, amivel ilyen világvezető klinikák, azok nem már holnapra lettek világvezetők, azok 50-60-100 év kemény következetes munka, evolúciós folyamata végén lettek azok, amik, és folyamatosan dolgoznak a minőségen. Pont ilyen az egész, tehát ugyanez az elv vezetett engem ahhoz, hogy megalapítsam a Budai Egészségközpontot, és az összes fejlesztés, a teljes filozófia ebbe az irányba mutat, tartós, komoly evolúció, de mindkét lábbal a földön.
De ez jól beilleszthető lesz a magyar állami egészségügy rendszerébe?
Hát én úgy gondolom, hogy már most is jól benne van, abszolút benne van, tehát a gerincvegyászatban abszolút mi az ellátási, legmagasabb ellátási szintet képviseljük, és teljesen természetesen utalják hozzánk bár onnan az országból a mi ellátásunkat igénylő eseteket, betegeket. Ugyanakkor viszont a magánoldalon, a magántevékenységeinkben az etika és a morál az egyik legfontosabb követelmény. Tehát úgy nyújtunk magánszolgáltatást, hogy megfogalmazzuk mindig, hogy mit adunk a betegnek. Tehát adunk, mit adunk? Mi az, amiért kifizeti a pénzt?
De az nem egy etikai probléma, hogy átlag földi halandó az állami ellátásba nehezen tud hozzáférni a magánellátásban elérhető legjobb színvonalú hotelszolgáltatások
az ellátásokhoz. Ez nem, ez egy álszent megközelítés.
Álszent?
Persze.
Akinek pénze van, vegye meg?
Hát akinek van rá pénze, ugye van egy, ugye mindenki fizeti, vagy a magyvaga, vagy a cége a járulékot maga után. A járulékért ezt lehet kapni, amit a magyar állami egészségügy kínál. Ennyit fizet, ennyit kap. Ha többet akar, akkor vagy van rá alternatív forrása, vagy nincs. És ilyen egyszerű a kérdés.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgató főorvosa volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.